Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk a mai, nem félelmetes estén, de a félelemről szóló estén. Köszöntjük szeretettel Somogyiné Peti Krisztina pszichológust, és Elekes Szende pszichológusunkat, aki most új közöttünk, és köszöntjük szeretettel Röder Judit állandó segítőnket. A félelmekről, ha töprengünk, akkor az egy olyan téma, ami mindenkit érint. Kicsit vagy nagyon, így vagy úgy, be vagyunk vonva mindannyian ebbe a témába, és járjuk körül, hogy hogyan lehet ez segítő, a hasznunkra hogyan lehetnek ezek a félelmek, és vajon hogyan bénítanak ezek meg minket.
Mi lehet az oka annak, hogy ilyen sokféle félelmet és szorongást át tudunk élni? És bár most szétszedjük az okokat, hogy elemzően rájuk tudjunk nézni, de általában, mint mindennek, többféle oka van, tehát komplex az oki háttér, egymást átszövik ezek az okok. Mindenekelőtt, mint minden emberi viselkedésnek, van egy hajlam, idegrendszeri hajlam adottság háttere. Vannak emberek, akik hajlamosabbak, hevesebben reagálni a veszélyhelyzetekre, és hajlamosabbak, lassabban megnyugodni. Ez tényleg egy idegrendszeri adottság. Ez még nem azt jelenti, hogy ők betegek, vagy szorongásos betegek, de hajlamuk van arra, hogy jobban féljenek erősebben, vagy kialakuljon náluk akár egy szorongásos, már egy kóros szorongásos állapot. Aztán a hajlam, ugye utaltam is rá, nyilván a környezeti tényezőkkel összhangban fejti ki a hatását, vagy lesz egy eredménye. A környezeti hatások közül mindig előszedjük a családi témákat. Ugye a család is egy mintát ad arra, hogy kell-e félni, nem kell félni, jó, ha szorongunk, vagy nem. Lehet, hogy a családban tanuljuk meg azt, hogy igen, akkor lesz nálunk a kontroll, a folyton éberek vagyunk, mint egy őzike. És állandóan félni kell mindentől, és akkor a családban a gyerekbe belesújkolják, hogy nézzen körül, hogy mennyi veszély van. És aztán a gyerek tényleg utána már nem mer elmenni az iskolába, és utána a szülők panaszkodnak, hogy miért ilyen félős a gyerek. Nagyon sokszor a szülő bele plántálja a gyerekbe a félelmet, vagy egyszerűen azzal, hogy ő folyton szorong, és a gyerek látja, hogy félni kell. Aztán egy másik nagyon fontos téma, és ez főleg a szociális szorongásoknál jön elő, meg a teljesítmény szorongásnál, hogyha egy gyerek azt tapasztalja meg a családjában, hogy őt alapvetően csak akkor szeretik, és akkor fogadják el, ha ő tökéletes. Hogy most miben lesz tökéletes, az már családoktól függ. Ugye lehet, hogy tökéletesen szépnek kell lennie, vagy soványnak, vagy éppen kövérnek, mert akkor szülők akkor elégedettek, ha a gyerek jól leszik, jól tápláltuk. Lehet, hogy a jóságban kell tökéletesnek lenni, tehát hogy soha nem szabad semmilyen hibát elkövetni. Lehet, hogy a teljesítményben, tanulásban kell tökéletesnek lenni. Iszonyú jól kell tanulni, egy 4-est se szabad kapni, mert akkor, ha egy 4-est kapok, akkor már nem szeretnek, és van olyan családi légkör, ahol valóban éreztetik a gyerekkel, hogy ha nem vagy tökéletes bizonyos dolgokban, akkor nem fogadunk el. Teljesen természetes, hogy felnőttként is hajszolni fogjuk a tökéletességet, és felnőttként is úgy fogjuk megélni, hogy mindenfajta hibázástól rettegnünk kell, hiszen akkor kiközösítenek, egyedül maradunk. És aztán persze nem fogunk tudni teljesíteni, mert pontosan ez a rettegés fog megakadályozni abban, hogy ezt a tökéletességet elérjük, és ezt már elemeztük. Aztán lehetnek a félelmeink mögött emlékek, traumatikus emlékek. Hát most lehetett volna ezt is magyarul kiírni. Traumát már nem is tudom magyarul kifejezni, de ezért reméljük, ezt mindenki érti. Tehát, hogy nagyon kellemetlen élmények. Hogyha valakit megharapott egy kutya gyerekkorában, azért nem lesz pozitív élménye valószínűleg a kutyák láttán. Tehát nem kell itt feltétlenül a pókokra gondolni, ezekre a tipikus félelemkeltő helyzetekre. Én bevallom itt most mindenki előtt, én a macskáktól félek. És fogalmam sincs, hogy miért félek egy ilyen gyönyörű állattól, egyébként hihetetlenül megcsodálok, de jó messze legyen, mert ha közel jön, akkor elkezdek rettegni. Bármilyen hatalmas kutya ide jöhet, bármennyi, semmi bajom, egy édes kis cicától megfélek. Fogalmam sincs, hogy miért. Lehet, hogy kiskoromban egyszer megkarmolt egy cica, vagy megijesztett. Ki tudja? Egy pici trauma a cicákkal kapcsolatban, és ezért sose lesz macskám, azt gondolom. Mert a félelme mögött van valamilyen emlék.
Keressé pszichológust.
(Gül) nem szabad elfelejtenünk azokat a hatásokat, amelyeket az a társadalom, az a kultúra gyakorol ránk, amelyben élünk. Kiírtunk két dolgot, amit a mi kultúránk ránk erőltet, és amelyek félelmet, szorongást okozhatnak bennünk. Egyrészt a felgyorsult élet, főleg a nagyvárosokban egyébként, olyan környezetet teremt, ami megtereli az idegrendszerünket, mert állandóan éberségre késztet minket. Ugye, hol ezt kell csinálni, hol azt, hol ide rohanok, hol oda rohanok, mindig meg kell felelnem, nagy a zaj, nagy a forgalom. Ő bombázza az idegrendszerünket, a félelem központunkat, ez az életforma, amit élnünk kell, és ehhez társul a teljesítménykényszer, ami most nem családi jellegű, hanem a kultúránk kényszeríti ránk, hogy teljesítsünk, már az iskolában is azért mégiscsak az ötös tanulókat jobban szeretik a tanárok, akinek sikerül a vizsgája, mégiscsak több esélye van arra, hogy jobb munkát talál. De mi lesz, hogyha nem teljesítek, és kirúgnak a munkahelyemről, tehát hogy a kultúránk nem igazán díjazza azt, ha olyanok vagyunk, amilyenek, nekünk valamit teljesíteni kell. Erre most nem térünk ki, nagyon, nagyon hatalmas téma, de azért tudnunk kell, hogy mi a félelem szempontjából sérülékenyek vagyunk jelenlegi kultúránkban.
Jó, és hát mit kezdjünk mindezzel? Biztos mindannyian várjuk már, hogy felsorolunk ennyi szörnyű kórképet, és akkor jó, de mi a megoldás? Első körben azt mondhatjuk, hogy szerencsére működik az elhárítás. Hát ugye mindannyian, gondolom, tisztában vagyunk azzal, hogy az világ az nem egy veszélytelen hely, tisztában vagyunk azzal, hogy az élet az kockázatokkal jár, hát legalábbis tudjuk, hogy 100%-osan halál a vége, úgyhogy elég kockázatos. Tudjuk azt, hogy nem láthatunk előre 20 évet, hogy nem tudjuk bebiztosítani az életünket előre 20 évre, de valamiért a legtöbb ember együtt tud élni ezzel a gondolattal, vagy együtt tudunk élni ezekkel a kockázatokkal, ezekkel a statisztikai kockázatokkal. Tehát például, amikor megtervezzük a nyaralást, ez is például egy aktuális téma, akkor a legtöbben nem hiszem, hogy úgy tervezik meg a franciaországi kirándulásukat, hogy nem megyünk oda, mert ott majd terrortámadás áldozatai leszünk. Tehát, hogy legtöbb ember képes magában ezeket a valószínűségeket elásni jó mélyre. Nem gondol arra, hogy biztos ez lesz, hogy biztos az lesz, biztos majd felrobbantanak, vagy megvan a valószínűsége, lezuhan a gépem. Ezeket így hanyagoljuk. Ilyenkor úgymond ilyen egészséges elhárító mechanizmusok működnek bennünk, ami hát abban segít minket, hogy megőrizzük a normalitásunkat, vagy a normális működésünket az életben.
Hogy vannak bennünk ilyen egészséges elhárító mechanizmusok, ez azt jelenti, hogy a teremtés jó. Egészségesek vagyunk, úgy nem lehet működni, hogy egész nap a sebeket nézem a kezemen, a szorongásaimat, a félelmeimet, működni szeretnék. De azt szeretném kijelenteni, hogy morálisan kötelességünk dolgozni azokon a félelmeken, amelyek megbénítanak. Tehát vannak olyan púpjaink, amikkel azért lehet haladni és lehet élni, de ami megbénít, például nem megyek a testvéremékhez, mert a sógorom, a sógornőm az nekem nem egy olyan kellemes személyiség, és szorongok tőle, félek tőle. És akkor megy szét a család, mert félek tőle. Nem vállalok el állást, nem merek költözni, nem vágok bele az ismerkedésbe, a családalapításba, nem merek gyermeket szülni. Szóval ezekkel a félelmekkel azt mondjuk morálisan tessék dolgozni, ahhoz, hogy az ember jó gyümölcsöket tudjon hozni. Tehát itt tud lenni mulasztás bűne, és az ember kényelmesen elücsörög abban, hogy hát nekem ilyen-olyan félelmem van, keressük csak a békességet, és nem, tessék keresni a gyógyulást. Igenis, morális parancs, hogy minél jobb gyümölcsökért gyógyulni kell. Na, hogyan kell gyógyulni?
Igen, hát ez egy nagy szelete a témánknak, hogy ha már nem működik az elhárítás, és ha már tényleg egy kóros félelmet fedezek fel az életemen, akkor mit lehet kezdeni vele? Na most a félelem, a szorongás kezelése az éppen olyan komplex, mint maga a szorongás is. Tehát mondhatni, hogy a kezelés az a szorongás különböző alkotó elemeit próbálja megcélozni, és most ezekre próbáljuk szétszedni a kezelés ismertetését. Először is vannak úgynevezett relaxációs módszerek, amelyek a szorongásnak a testi komponensét, a testi alkotóelemét, a testi tüneteit próbálják megcélozni. Ugye a szorongásnak nagyon gyakori tünete a légszomj, vagy a nehéz légzés, például a pánik zavar esetén, és akkor nagyon-nagyon sokat segíthet, például ebbe az esetbe egy légzés relaxáció, amikor így megtanulom a kontrollált, lassított hasi légzést, ez is fontos, tehát nem mellkasi, nem hasi légzést, ami aztán visszahat, és egy ilyen nyugalmi állapotot idéz elő bennem. Tehát van a légzés relaxáció, vagy vannak izomrelaxációk, a progresszív izomrelaxáció, ami például akkor segít sokat, amikor a fő tünete a szorongásomnak az egy ilyen állandósult befeszülés, vagy feszültségi állapot. Most felmerül az, hogy vajon az imádság, vagy az ilyen keresztény meditáció az vajon mennyire tölti be ezt a szerepet. Hát azt hangsúlyozzuk, hogy ez így speciálisan nem relaxációs módszer az ima, tehát hogy ne azért imádkozzunk, hogy csökkentsük a szorongásunkat vele, viszont lehet ilyen közvetett hatása, ugye az ülő pozíció, a fókuszált figyelem révén, a nyugodt testhelyzet révén visszahat rám, és lehet közvetetten ilyen hatása. Akkor nézzük a viselkedés terápiát. Na most a viselkedéses módszerek, technikák elsősorban az elkerülő viselkedést célozzák meg, amiről ugye azt mondtuk, hogy ez beszűkíti a személynek az életterét. És az az alapelv a viselkedés terápiáknak, hogy fokozatosan szembesítsük a szemét a félelme tárgyával, fokozatosan lépésről lépésre, és így ezáltal megtapasztalja azt, hogy nem történik meg az a szörnyűség, amit ő előrevetít. Tehát például mondjuk egy nagyon egyszerű, megint csak a pókfóbiához térek vissza egy röviden, hogy először mondjuk fényképekről nézegeti valaki a pókoknak a képét, aztán, mit tudom én, elmegy egy állatkertbe és egy üvegen keresztül, aztán mondjuk, mit tudom én, egy légtérbe mer lenni pókkal, aztán mondjuk nagyobb pókkal. De hogy most komolyra fordítva a szót, például járt hozzám valaki, egy egyetemista korú fiatalember, akinek a pánik zavara miatt annyira hát beszükült volt az élettere, hogy a lakásból sem nagyon mert kimenni, de ezt most a szószoros értelmébe értsük. És így kidolgoztunk egy ilyen cselekvési tervet, és akkor így egyre nagyobb kihívásokat, meg feladatokat vállalt be egyszer csak, mit tudom én, a kutyáját, bevállalt, hogy kutyáját megsétáltatja a ház körül, aztán a szomszéd utcáig elment, aztán átsétált egy hídon, aztán lementünk együtt a metróba, aztán már egyedül metrózott, és így tovább teljesítette azokat a célokat, amiket magának így megszabott, és rájött arra, örömmel szembesült azzal, hogy jé, hát nem történik meg az a szörnyűség, amit ő féltem, tehát például nem lett rosszul, nem ájult el, nem kellett mások hazakísérjék, és így tovább. A viselkedés terápiát azt nagyon sokszor kombinálják, sőt, jó kombinálni úgynevezett kognitív terápiával is, ami a személynek hát az úgynevezett irracionális, negatív gondolatait célozza meg, amiről beszéltem a bevezetőben, és ezeket a negatív gondolatokat próbálja feltérképezni, illetve megkérdőjelezni és kicserélni. Na most ezeknek a gondolatoknak a témája egyrészt a veszélynek a túlbecsülése, amiről már beszéltünk, például a lift lezuhanásának a valószínűsége, másrészt ilyen mindenféle negatív, csúnya, negatív, szörnyű forgatókönyvnek az előrevetítése, hogy fú, hát hogyha biztosan belesülök a mondandómba, és már látom magam előtt azt, hogy mindenki engem fog röhögni, és én majd sírva fogok hazajönni, tehát hogy előre vetítek ilyen kimeneteleket, ilyen forgatókönyveket. És gyakorlatilag a pszichológus itt abban tud segíteni a páciensnek, a személynek, hogy kritikus detektívként nézzen rá a saját gondolataira, és kérdőjelezze meg ezeknek a valóság alapját, tehát hogy pontosan mire alapozza ezeket, vagy hogy egyáltalán megtörtént már valami hasonló az ő életében, ami alapján joggal vonja le ezt a következtetést. És hát így a páciens rájöhet arra, hogy nagyon sok esetben nem megalapozottak ezek a negatív gondolatok. Nagyon gyakori a szorongásos problémáknál az úgynevezett katasztrofizálásnak a jelensége, ami arról szól, hogy elképzelek egy negatív kimenetelt, tehát például az, hogy mondjuk elhívom a Julcsit találkára, és hogy ő elutasít, és úgy értékelem ezt az elutasítás lehetőségét, hogy ez valami szörnyű, borzasztó világ vége értékű történés. Tehát ezt jelenti a katasztrofizálás. És most ezt is próbáljuk a kognitív terápiában hát csökkenteni, mégpedig ez a klasszikus kérdés, hogy megkérdezzük az embertől, hogy hát mi a legrosszabb, ami történhet. És akkor erre nyilván a válasz az, hogy elutasít a Julcsi. És akkor jön a kérdés, hogy és hogyha elutasít, akkor mi van? Tehát azon kívül, hogy ez nyilván nagyon rossz, meg hát kellemetlen, de hogy miért gondolom azt, hogy ez a világ végével egyenlő? Vagy miért gondolom azt, hogy én ezt nem bírom elviselni? Tehát, hogy igazából ez egy csupán egy negatív történés, de hogy egyáltalán nem annyira szörnyű és elviselhetetlen. És hát egy utolsó ilyen kezelési irányzat, az látszólag ellentétes a kognitív terápiákkal, mert itt nem arra fektetik a hangsúlyt, hogy cserélgessük ki ezeket a negatív gondolatokat, kérdőjelezzük meg, és hát változtassuk meg a személy gondolkodását, hanem egyszerűen arra próbál rávezetni, hogy forduljak egy elfogadó hozzáállással a saját érzelmi állapotaim fele, a saját szorongásaim, félelmeim fele, mint egy nézek rá kívülről. Van is egy jó metafora, amit én így szeretek, tehát hogy próbáld úgy látni a saját gondolataidat, lelkivilágodat, mint egy folyó, ami hömpölyög, és mindenfélét szállít, és hát nem mindig kellemes, lehet, hogy hordalékot szállít ez a folyó, de hogy neked nem kell belemásznod ebbe a folyóba. Tehát, hogy nem te magad vagy a szorongásod, hanem az csupán benned van. És ez nagy különbség, hogy nekünk nem kell azonosulnunk a saját szorongásainkkal, vagy depressziunkkal, vagy más ilyen negatív érzéseinkkel. És nagyon fontos ez a különbségtétel, hogy ami bennünk van érzés szintjén, azt fogadjuk el, viszont cselekedjünk az értékeink mentén. Tehát lehet, hogy soha nem fog elmúlni mondjuk a nyilvános beszédektől való szorongásom, vagy félelmem, viszont minden alkalommal úgy döntök, hogy belemegyek a helyzetbe, bár lehet, hogy nincs sok kedvem hozzá, de hogy elfogadom azt, hogy itt van ez a gyengeségem, hogy nem vagyok tökéletes, megengedem magamnak azt, hogy szorongjak, vagy hogy rosszul érezzem magam akár időnként, viszont az értékeim mentén cselekszem.
És fölmerül a nagy kérdés ezen a ponton, hogy kell mindehhez szakember, vagy nem kell szakember? Szende annyira szemléletesen elmondta az egyes terápiás módokat, hogy végig arra gondoltam, hogy vajon hát ezt akár magunk is gyakorolhatjuk, ugye? Az összeset. Igen, ám, de van egy olyan pont, amikor nekünk nem sikerül. Akármennyire is összeszorítom a fogam, és azt mondom, hogy azért is elindulok, és kimegyek a biztonságos otthonomból, és nem megy. Vagy hiába mondom azt, hogy aha, ja, itt van a szorongás, de jó, hello, én azért majd mégis megtartom az előadást, és egyszer csak azt veszem észre, hogy nem merem megtartani, és be se jövök, és beteget jelentek. Tehát van egy pont, amikor egyedül már nem tudom kezelni, nem tudom legyőzni, és ez az a pont, amikor érdemes segítséget kérni. Kitől kérjünk segítséget? Hát most jelen esetben szorongásos panaszok esetén érdemes szakember segítségét kérni, mert kérhetjük barátaink segítségét is egyébként, de azért az sem jó, hogyha nekem minden egyes kifli vásárláshoz föl kell hívnom valakit, és oda rángatni, hogy akkor segíts. Ugye az lenne az igazi segítség, hogyha már függetleníteni tudnám magam félelmeimtől. Ugye a pszichológus és pszichiáter a kétféle szakember, aki szóba jöhet. Melyikhez forduljunk? Ugye a pszichológus, hát mi azok vagyunk, akik a pszichoterápiában képzettek, vagy hát bizonyos pszichológusok, mert ugye ez is egy hatalmas szakma, és sok-sokféle ága-boga van ennek a szakmának is, de azok a pszichológusok, akik mindenféle emberi működés zavart pszichoterápiával, tehát egyfajta beszélgetésre építő vagy akár milyen viselkedéses gyakorlatokra építő módszerrel segítik, ők a pszichológusok, de ők gyógyszert nem írnak fel, ők nem orvosok. A pszichiáterek pedig, akik orvosok, és elsősorban gyógyszerrel gyógyítanak. Ők is a képzettebbek pszichoterápiával is tudnak gyógyítani, de azért ők alapvetően a gyógyszeres részt szokták intézni. Mi átbeszélgettük egymás között is, és eléggé egyetértés van bennünk abban, hogy szorongásos zavaroknál elképzelhető, hogy érdemes lenne, meg sok esetben pszichológusnál kezdeni. Mert nagyon sok esetben kémiai beavatkozás, tehát gyógyszeres beavatkozás nélkül is mind-mind végig tudjuk csinálni egy szakember segítségével ezt a sok többféle gyógymódot, amiről Szende itt beszélt nekünk. De elképzelhető, hogy az a hajlam, az a genetikai hajlam, tehát az idegrendszerünknek az érzékenysége bizony megakadályozza ezeket az önsegítő módszereknek a működését, és ilyenkor viszont ne szégyenkezzünk, ne óckodjunk, ilyenkor az orvos segítségére is szükség van, lehet, hogy csak átmenetileg. Mert elképzelhető, hogy be kell avatkozni abba a agyi biokémiába, ami felerősíti a szorongást, vagy lebénít minket. Na most persze a gyógyszer kérdést, és akkor a pszichiáterhez kell fordulni. A gyógyszer kérdésben is van két szélsőség. Az egyik szélsőség, amikor az ember úgy rászokik arra, ja, fölkelek, hát nem tudom, hogy ki az, aki mindig olyan frissen és üdén és nagyon boldogan kell ki reggel az ágyból, és nagyon jókedvű, hát általában esik az eső, elegem van. Na, gyorsan bekapok egy hangulatjavítót. Ez az egyik szélsőség, amit nagyon nem ajánlunk. Tehát, hogy minden pillanatban valamilyen kémiai anyaggal segítünk magunkon, ha más nem, akkor egy pálinkával, egy kupucja pálinka is, egy ilyen kémiai anyag. Ez egy véglet. A másik véglet pedig, amikor nem, én gyógyszert soha. Ugye van ez a hasonlatunk, ami már itt is elhangzott, szerintem nyilván több helyen is, hogy egy cukorbeteg, vagy egy pajzsmirigy beteg ember, ha azt mondja, hogy én elfből nem veszek gyógyszert, hát nem sokáig fog élni. És most mi baja történik, hogyha van egy hiány a szervezetében, vagy egy biokémiai működészavar, vannak olyan működészavarok, amelyek igenis gyógyszerrel orvosolhatók, és hogy én elfből nem, ez azt hiszem, hogy butaság. Alapvetően az a legjobb terápia a szorongásos zavarok esetén is, ha kombináljuk a kettőt. Tehát ha olyan, annyira elhatalmasodik a félelem rajtam, hogy kell gyógyszerem, egy kicsit oldja ezt a félelmet, akkor szedjek gyógyszert, de mellette dolgozzak is a szorongásomon. És lehet, hogy annyira sikerül dolgoznom rajtam, hogy aztán elhagyhatom a gyógyszert. De az is lehet, hogy alkatilag olyan az agyamnak a biokémiai rendszere, hogy állandóan kell egy kis gyógyszeres segítség, akkor lehet, hogy egész életemben fogok szedni valamilyen gyógyszert. És így leszek jól. Tehát a kombinált szemléletmódra figyeljünk nagyon. Nem szégyen segítséget kérni, hiszen nekünk a célunk az, hogy kiteljesedett életet éljünk. Itt Miklós atya már hányszor elmondta, és elképzelhető, hogy valamilyen betegség miatt én úgy tudok csak élni kiteljesedett életet, hogy kapok gyógyszeres vagy egyéb pszichoterápiás támogatást hozzá.
Végül van egy nagy utolsó témakörünk, 2-3 dia erejéig, az Isten félelem. Hogy is van ez, hogy Istentől félni kell? Az Isten félelem mennyire fontos az életünkben a szavaink között? Először is félünk az Istentől. Tud lenni bennünk egy ilyen lelkiismeret furdalás, hogy az Isten előtt vajon én mennyire vagyok igaz? És hát aki őszinte ember és a kezét a szívére teszi, hát bizony egyikünk sem fog az utolsó ítéleten odaállni, hogy Uram, 100% tuti, hol a helyem? Hanem nem tudjuk a számlánk, hogy áll pontosan. És ez bizony egy félelemmel tud minket eltölteni, hogy nem vagyunk 100%-osan igaz emberek. János apostolnak van egy nagyon vigasztaló sora, azt mondja, hogy nyugalom, ha lelkiismeret furdalásunk is van, Isten nagyobb, mint a mi lelkiismeretünk. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogyha van is igaz bűnbánatunk, azt kell mondanom, hogy nyugalom, az én lelkiismeretem, tessenek figyelni, egy teremtmény ember lelkiismerete. Még úton van a teljesség felé. Még nem ért oda, és ezért útközben, hát az a dolga, hogy furdaljon, vezessen, noszogasson, de hogy Isten nagyobb, mint a mi lelkiismeretünk. Tehát lehet itt egy bizalmunk, hogyha nem is tökéletesen érek célba, Az Isten irgalma nagyobb, mint az én lelkiismeretem. Tehát ne bénítson meg a lelkiismeret furdalásom, a bűneim szégyene. És egy másik, amit szeretnék ide mondani, hogy természetes, hogy Isten előtt van bűntudatunk, bűnbánatunk, de hölgyek, urak, akinek volt már olyannyi, amit úgy hív a lelkiségi irodalom, hogy a bűnbánat forró könnyei, az jól tudja, hogy amikor ilyenem volt, eszembe se jutottak annyira az életem fekettességei, meg nem a szégyen váltotta ezt ki, hanem a találkozás az Isten hatalmas szeretetével. Szóval amikor a bűnbánat forró könnyei jönnek, én azt hiszem ez nem 20 évesen később, amikor ezek a könnyek előjönnek, pont nem a szégyen, a fájdalom, és ezek jutnak eszembe, a salakjaim, hanem az Istennek ez a határtalan szeretete. És pont az váltja ki belőlem, hogy jaj, bennem miért nincs annyi szeretet, és miért nem szeretek úgy. Szóval az Isten előtt nem kell félni. A bűneink, a bűnösségünk miatt nem kell félni. A másik, amit szeretnék mondani az Isten félelem fogalmához, a görögben itt ezt a szót használja, hogy eusebeia, eulabeia, az eu azt a szót, ugye az azt jelenti, hogy jó, eutanázia, eukarisztia, ismerjük ezt, hogy eu, azt jelenti, hogy jól. Az eusebeia azt jelenti, hogy jól tisztelni az Istent. Ezt magyarra úgy fordítjuk, hogy Isten félelem. És hát itt sántít nekem a dolog, hogy nem félni kell az Istentől, vagy az Isten előtt, hanem azt a helyes, azt a méltányos tiszteletet megadni, az igaz tiszteletet megadni. Tehát az Isten félelem szó igazából azt jelenti, hogy a helyes tiszteletet megadni. Nem rettegést akarunk, és itt gyereknevelésnél nagyon kell figyelni, hogy ne ültessük a szívükbe az Isten félelmet, hanem az Isten iránti igaz tiszteletet. Igazából ezt úgy is szoktuk használni, hogy szent Isten félelem legyen bennünk. Ez a szent. Tehát, hogy ezt a tetszenek érteni, ne bratyizzuk az Istent. Meg fekve imádkozunk, meg hablatyoljuk az imákat, meg rendetlenül viselkedünk a szent liturgián, hanem az ember adja meg azt a méltányos tiszteletet, ami jár a végtelen Istennek. Szóval ez legyen meg bennünk, ez a szent Isten félelem. Nagyon érdekes, hogy a katekizmus is úgy mondja, hogy ez a szent Isten félelem, ez a lélek ajándékainak az egyike. Tehát a lélek ajándékai a bölcsesség, az okosság, a bátorság, az erények, és többek között ez a szent Isten félelem. Magyarul, hogy Istenhez helyesen viszonyulok, tisztelettel, hódolattal viszonyulok hozzá. És azt is ismerjük, a teológiában van egy ilyen kifejezés, ez a tremendum et fascinosum, hogy félve és elbűvölve állunk az Isten előtt, és itt ezt a szót nagyon szeretem, hogy elbűvöltnek lenni az Isten nagyságától. És ez indít bennem hát egy szent félelmet, egy szent elbűvöltséget, megigézettséget, és innen indul a morális cselekvésem. Nem azért cselekszem, mert a parancsokat kötelességem megtartani, nem kötelesség etika. Nem azért cselekszem jól, mert a bűnöktől félek, és akkor bűnmorált csinálok, hanem elbűvöl a jó, és elbűvöltségből akarok én is olyan jó lenni. Szóval ez a szent félelem igazából ez a inkább elbűvöltség az Istentől, bár ez indítana minket erkölcsös cselekvésre. És végül az utolsó, amit szeretnék mondani, hogy hát maga a Nagyisten is küzd, ő is gyógyítja bennünket ezeket a bénító félelmeket. Egyrészt ajándékoz nekünk bátorságot. Nagyon szeretem az ikont és a történetet, amikor Péterünk megfürdik. Tehát ő bátran nekivág, belevág, és amíg Krisztusra néz, addig megy. És ha elkezdi nézni a vihart, akkor nem megy. És ez ránk is igaz, ha állandóan aggódunk, ahogy mondja Szende, mindig van miért aggódni. És bennem is, de talán itt sokakban több évszázados generációs szorongás van, az őseim, a felmenők, a nehéz sorsok, és tudnak lenni bennünk több évszázados szorongások, hogy kérjük az Istentől, hogy ettől szabadítson meg minket. A görög liturgiában többször is elhangzik, hogy az aggódástól és a haragtól ments meg minket. Mert tudjuk, hogy ezek olyan démonok, amelyek ülnek a lelkemen, és megbénítják az egészséges cselekvésemet, a gyümölcseimet, és ez nem annyi, hogy egyszerűen kirázom a fejemből, hogy nem akarok félni, nem akarok szorongani, nem akarok aggódni, vagy gyűlölködni, hanem kell itt az, hogy az Isten üzze ki a fejemből, és azért jó, hogy vannak ilyen ördögűző történetek, amiket lehet kicsit legendásnak tartunk, de a tartalom igaz, hogy a komoly félelmeket nem lehet csak úgy kirázni a fejünkből. Kell az, hogy a húsvétban bízzunk, hogy végül is minden szál hajunk az Isten tenyerében van, meg vagyunk váltva. Ezt a lét nyugalmat, ezt keressük igazából a nagy Istennél. Hát félelemről, szorongásról töprengtünk ma este, és igazából két célunk volt tényleg. Az egyik az, hogy az egészséges, a pozitív, az építő félelmeket azt szeretnénk ébren tartani, hogy ne tartsa magát senki betegnek, ha van benne ilyen. Az jó, az az életet segíti, megoltalmaz rossz dolgoktól, segíti, hogy belevágjunk új dolgokba, az egészséges, az építő, a pozitív féltés, éberség, az egy jó dolog. Pontosan, aki ilyen tunya, abba szeretnénk egy kicsit a frászt elültetni, hogy féltsed már, ami kincsed, tessék félteni, és a féltés indítson igényes életre. A másik, hogy akiben ezek betegesek, azt szerettük volna tompítani, hogy tessenek ezt, morális kötelességünk ezen dolgozni, egyedül is, szakember segítségével is, a gyógyszer sem az ördögtől való, tehát ha nagyon megbénítanak a félelmeink, és nem tudunk gyümölcsöket hozni, akkor tessék segítséget kérni embertől és Istentől. Köszönjük szépen a figyelmet!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.